Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora. Világtalálkozó. Két merőben más karakter. Szinte egy világ választja el őket egymástól. Aztán lehet, hogy mégsem. Nálunk kiderül. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.
Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Világtalálkozó. Mindig két látszólag egymástól távol eső embert látok vendégül, akik nélkülünk nem biztos, hogy valaha is találkoztak volna. Ma itt lesz velem Palágyi Eszter, a legsikeresebb magyar világviszonylatban is jegyzett séfek egyike. Nem volt még 30 sem, amikor megtartotta hazánk első Michelin csillagát, a másodikat Dubajban szerezte. Ötször nyert el az év séfje díjat, neve a világ 25 legjobb női séfje közé is felkerült. Önéletrajzi könyvében megrázó őszinteséggel beszél a Michelin csillagok ünnepeltségéről és magányáról. Párosunk másik tagja Szabó Kimmel Tamás, színész, 2008 és 2013 között a Nemzeti Színház tagja volt, ahol eljátszhatta többek között a Hamlet címszerepét. Ezt követően az Orlai Produkciós Irodatársulatában láthattuk, jelenleg a Centrál Színház színésze. Országos ismertséget a Made in Hungária hozta el számára. Játszott az 1945, a Pappa Pia, az Apró mesék, a Nagy karácsony és a Lefkovicsék gyászolnak című filmekben. Legközelebb jövőre láthatjuk őt a mozikban, Tiszeker Dániel Belédestem című vígjátékában. Lássuk, mire megyünk ma így hárman.
Eszter, te azt mondtad, hogy a fine dining, legalábbis ezt írod a könyvedben, nem a perfekcionizmusról szól, hanem arról, hogy mennyi fájdalmat vagy képes elviselni és eltűrni. El kell viselni?
Szerintem igen. Tehát áldozatokat követel, áldozatokat teszünk érte, tehát azért nagyon sok órát dolgozunk, tökéletes nem mindig lehet, viszont arra törekszünk, és ennek az eredménye pedig az, hogy azért kemény munkaórákat kell dolgoznunk, és sok mindent be kell áldoznunk, mind fizikailag, mind lelkileg.
Te tudtad, vagy tudod, hogy miért csinálod, miért csináltad?
Én nem. Nekem, hogyha elmondták volna, hogy ez mivel jár, nem biztos, hogy ezt a szakmát választottam volna, de egy olyan örvénybe vagy mókuskerékbe kerültem, hogy egyik sztori adta a másikat, meg az egyik helyről mentem a másikhoz. Én még nagyon az old school-ban nevelkedtem.
Az
ami azért, hát azért az üvöltözés, serpenyődobálás és az egyéb ilyen finomságok, meg azért főleg, hát ezt szokták mondani, hogy azért a férfi nőt megkülönböztetik a konyhán. Nem. Tehát mondjuk azt, hogy a konyha az nem talán. Tehát, hogy mindent kell tűrnöd. Ha nő vagy, ha férfi vagy, mind fizikailag, mind lelkileg. Ott helyes sírásnak vagy picsogásnak nincs.
Mi történik, hogyha eltörik a mécses?
Eltörhet, csak elkönyvelnek gyengének, és innentől kezdve egy természetes szelekció elkezdődik, és kirotálódsz a csapatból. A konyhán nem láthatják, hogy jó vagy rossz napom van.
Miért nem?
Effektíven...
Nem oda való.
Igen, nem oda való. Mert én nem szeretnék gyengének látszani, és nem is szeretnék. Tehát ez egy elég karakám, meg férfias világ, ha tetszik, ha nem. És ezért nekünk dupla annyit kellett tenni az asztalra nőként.
De ez a foglalkozásból fakad, hogy te nem mersz, vagy nem tudsz gyenge lenni.
Is szerintem.
Vagy a te személyiségedben.
Is szerintem. Például ez egy nagyon jó példa arra, hogy én azért nekem nagyon komoly betegségem volt. Tehát én gerincdaganatot szedtem össze így a sok munka alatt. Nagyon kevés ember tudta, hogy nekem egyáltalán mi a bajom, vagy látták rajtam. Tehát én vasárnap elmentem a kórházba műtétre.
Szerviz után?
Igen, szerviz után.
Még lenyomtad
lenyomtam azt a napot. Évfélre bementem a kórházba, hétfőkedden záró volt az étterem, és szerdán nyitottunk. Én szerdán reggel ott voltam, egy 15 centis vágással. És csak azt vették észre, hogy valaki belefordul tepsivel a hátamba, és átvérzik a szakácskabátom, meg néha injekciós tűket láttak az asztalon, ami vérhigító volt. Tehát, hogy igazából körülbelül ennyit érzékeltek belőle.
De szerinted jó dolog? Tehát ez rendjén való?
Nem feltétlen, de én akkor azt gondoltam, hogy én nem szeretném őket egy ilyen érzelmileg instabil helyzetbe tenni, vagy hogy miattam aggódjanak, vagy hogy ez valami miatt is, hogy most rám jobban vigyázzanak, vagy bármi legyen. Tehát ez egy megszokott ördögi kör volt. Úgyhogy én ezt most se csinálnám egyébként másképp.
Nem mernél sebezhetőbb lenni, ismerve, hogy alakult, milyen szeretettel fordultak feléd. Felidézel egy történetet, hogy Gerendai Károly, aki a tulajdonosa volt ennek az étteremnek.
Igen.
Együtt sírtatok. Annak tudatában, hogy azt mondtad, hogy ha nem mehetsz visszadolgozni, akkor te felmondasz. Nem tudod rávenni arra, hogy pihenj.
Igen, ez így volt. Már az első műtét után, ahogy mondtam, ugyanígy beleálltam a munkába. És hát ennek meg is volt az eredménye. Nekem pár hónap után megint kellett egy másik műtét. Mert hogy annyira tönkre tettem a gerincemet meg a derekamat, hogy nekem be kellett tenni implantátumot. És akkor ugyanezt a sztorit eljátszottam, hogy szerviz után elmentem. Hétfőked megint kórházi szerdán, ugyanúgy a konyhán, és mondta a Karcsi, hogy ezt már ő nem nézi tovább, és hogy ő nem fogja ezt jóvá hagyni, hogy én ennyire tönkreteszem magam, és hogy ez már nem játék. Úgyhogy egy ilyen válásszerű volt, amikor úgy mind a kettő tudja, hogy az a legjobb, mert hogy egyébként nem álltam volna meg, vagy foglalkoztam volna magammal. Ez a tipikus az az esete, hogy én a munkába temetkeztem. Én apukámat elég tragikus körülmények között elveszítettem, így eléggé úgymond fiatal fejjel, és akkor nekem az egyetlen egy túlélési opcióm volt, hogy én a munkába temetkezek, és akkor úgy csinál, mint hogyha mi se történt volna.
Akkor, amikor esendő vagy, vagy sebezhető, az hány embernek mered megmutatni? Hány ember láthat téged sebezhetőnek?
Senki. Apukám volt egyedül, tehát azért viselt meg ennyire.
Rajta kívül senkinek nem engedted meg?
Nem.
És azt elmondod, hogy szerinted ez miért van?
Azért, mert én úgy vagyok vele, hogy azért nagyon sok mindent láttam, hogyha az ember esendő, az ember meg gyarló. Tehát, hogyha látja azt, hogy van rajtad egy kis fogás vagy érzékeny pont, akkor azzal sajnos visszajönnek az emberek, és bántják a másikat akarva, akaratlanul.
De azáltal...
Én meg sajnálatot meg nem szerettem volna gerjeszteni.
De azáltal, hogy nem adjuk meg a lehetőségét annak, hogy jó hiszeműséggel, szeretettel, odafigyeléssel találkozunk, még annak árán is, hogy időnként csalódunk, nem maradunk le egy csomó jó dologról?
De amikor az ember sokszor csalódik és sokszor megégeti magát, akkor az a könnyebb védekezési mechanizmus, hogy falakat épít fel.
És most hogy látod ezeknek a falaknak a helyzetét? Nőnek, vagy inkább
nagyon sökkelnek? Jó, biztos, biztonság vagyok, dupla, tripla falak vannak, igen. De szerintem ezzel nincsen baj, hogyha az ember egy kicsit elővigyázatos, és tényleg annak nyitja meg magát, és mondja el annak, akiben bízik. Tehát nekem nem sok, de van pár gyerekkori barátom, akik úgy az évek alatt mellettem maradtak, ha itthon voltam, ha nem, azért ott más. Ott azért az ember lehet önmaga, megnyílhat, meg tudjuk beszélni, és nem sajnálkozás van, nem kárörvendés van, azért fontos, hogy legyenek ilyen emberek is körülöttünk.
Tomás, de hány embernek engeded meg, hogy lássanak mondjuk sebezhetőnek, gyengének, kiszolgáltatottak?
Hát esténként olyan 400-nak, de igazából nagyon érdekes és tanulságos, amit mondasz, mert én pont ezzel küzdök itt, és ezt olyan 38 éves koromban fedeztem fel, hogy nagyon naív vagyok emberi kapcsolatokban, nagyon nehezen bízok, de mégis nagyon hamar meg tudok nyílni, és egyel távolabb megyek információ megosztásban, mint kellene. Mert valamire azt gondolom, hogy többet úgyse találkozunk. De ez nem így van, és az emberek beszélnek. Voltam egyszer zsinagógában, nem egyszer, de voltam zsinagógában, és ott a rabbinak volt a pletykáról egy nagyon szép beszéde, egy tanmese, ami arról szólt, hogy annó ugye a közösségben, amikor még ilyen, tehát nem városokban laktak a zsidóság, és valaki pletykát terjesztett, ezt mindig kirakták a falon kívülre, x időre, hogy gondolkodjon el, és akkor amikor visszaengedték, akkor ez így ki volt beszélve. Szóval volt egy ilyen szamárpad, vagy nem is tudom minek nevezni, hogy az nagyon érdekes, és nekem ez a sztori volt, vagy ez az élmény volt abban a zsinagógában az, amikor elkezdett így egyszer csak leesni, hogy az nem lehet, hogy nagyon sokan tudnak rólam nagyon sok mindent, mert az emberek pletykálnak, és főleg, ha érdekes személynek tartanak, akkor lehet, az ő életükben ez egy érdekes történet, amit van ez a mondás, hogy kimondott titok virágporrá válik, és tényleg így van, hogy én ezzel nagyon küzdök most, és nagyon tanulom, hogy hogyan lehet zárkozottabban élni. Nagyon kevés az az ember, akinek én megmutatom igaziból azt, hogy milyen, amikor szélsőséges vagyok, vagy milyen, amikor sebezhető vagyok.
De ez csalódások nyomán alakult ki benned?
Persze.
Azt mondtad korábban, hogy nekem is az egyik kedvenc mondásom egyébként ez, amit idéztél egy interjúban, hogy annak az öt embernek vagyunk az átlaka, akivel a legtöbb időt töltjük.
Igen, készültem belőled is.
De rájöttél arra tulajdonképpen, hogy rossz emberekkel vetted körül magad?
Igen. És abban én nagyon hiszek, hogy persze meg kell az embernek változtatni a magát, mert az élet egy folyamatos változás. Van ez az örkény, hogy csak az rokonom, aki változik. És ezzel én valahogy nagyon tudtam azonosulni, hogy az idő után már nem tudod magadon már mit műszerészkedsz, a környezetedet kell megváltoztatni, és én nagyon sokszor változtatom meg a környezetemet, illetve azt a belső kör, bocsánat, akiknek én bizalmat szavazok, gyakorlatilag az első hibapontnál.
Egyszer lehet hibázni, és kész?
Az én bizalmam az enyém.
Mivel lehet eljátszani a bizalmat?
Árulással, hazugsággal, gyűlölöm a hazudozást, azt a gyűlölöm.
Tehát, de nincs második esély?
Hát attól függ, hogy milyen ügyes vagy. És nő vagy-e, vagy férfi.
Nőknek több esély?
Persze. Hát a nők, hát nők miatt érted, 300 katona magára szabadítottak szerkszészt. Tehát minden a nők miatt van.
Köszönöm szépen.
Igen.
Végre valaki elismerül,
igen, igen. Tehát,
de akikkel körülvetted magad, és úgy gondoltad, hogy itt egy nagy csere kell, ők milyenek voltak? Tehát miben voltak rád nézve rossz hatással?
Hát rossz hatással már nem igazán, mert annál több eszem volt mindig, meg azért a felelősség, mint olyan egy személy életében, az nem baj, hogyha hamar beköszönt a felelősség tudat. Tehát én abban nem hiszem, hogy én csak azért, mert oda sodródtam, hát nem sodródik senki se, ahol mindannyian döntéseket hozunk, és tudatosan vagyok egy társaságban, tudatosan veszek részt egy autólopásban, hát nem én, de hogy érted. Tehát, hogy szerintem ez 3-5 éves korig tök jól működik a felelőtlenség, de utána már úgy nagyon nem. És igazából nem is az, hanem inkább az árulások, tehát hogy sok olyan belső titkot bíztam emberekre, akikben megbíztam, amit aztán 1-2-3 hónap múlva hallottam vissza a negyedik helyről, és ez egy furcsa, lemesztelenedett állapot, amiben mondjuk életemben nem voltam mesztelen a színpadon, nem véletlenül, mert azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül a művészet része, de valahogy ahhoz tudom ezt hasonlítani, mint hogy állnék, és egy csomó ember mesztelenül látna, mert olyan dolgokat tud meg rólam, amiket nem véletlenül nem tudnak.
Azért nálad is volt pár ilyen eset szerint.
Persze, persze.
Hát volt egy cukrász, akit sokáig segítettél.
Nagyon sok ilyen
volt. Kiropta a recepteket.
Igen, tehát ott másfél évig volt nálam. Ő egy kicsit nehezebb eset volt. Tehát azért nem tudom, évente úgy eljön egy olyan pont, hogy valakit így magamhoz közel engedek, és megszeretem, és akkor fölkarulom, és támogatom, és próbálom megtalálni azt a határt, amit ki tudok behozni szakmailag is, emberileg. Tehát ilyen anyuka módba átkapcsolok, és pont nála volt az, hogy egy kicsit nehezebben tanult, azért ott voltak ilyen tanulási nehézségek, meg alkalmazkodás, mint tudom én, és akkor úgy másfél év munkája az így egyszer csak így puf, így elszállt. Tehát, hogy olyan bizalmi dolgok, hát azért megosztom velük, hogyha valami történik szakmailag, kivel dolgozunk együtt, hogy dolgozunk együtt, a receptek, tehát az is az egy nagy bizalmi rész nálunk, hogy a recepteket kiosztjuk, és tudják A-tól Z-ig, hogy az hogy működik.
Ez nagy, nagy kitoktartás mellett kell, hogy történjen.
Igen, igen, igen.
És ő ezt más megbízásából kilopta.
Igen, eladta a recepteket. Amivel ráadásul ez azért volt nagyon fájó pont is, mert nem csak az enyém volt, mert én tudok más recepteket, tehát én tartom magam annyira kreatív embernek, hogy jó, oké, akkor én csinálok más, tehát én nem utánzok, vagy kopizok más, erre kényesen ügyelek, hogy még dezsavű érzés sincsen az ételeknél. Igazából itt az emberi része volt nagyon fájdalmas, ez az árulás. Árulás része, hogy én annyira megbíztam benne, és nem az, hogy elvitte a receptet, nem ez a lényeg, hanem hogy emberileg elárulva éreztem magam, és ez annyira rosszul esett. Attól jobban megrémültem, hogy valaki még tud ilyen fájdalmakat okozni. És ezért van az, hogy akkor inkább dupla falat emelek, mint hogy ez többször előforduljon.
Igazából az van, hogy én nagyon érzelemvezérelt ember vagyok, szerintem egyébként te is.
Igen.
És talán mi azzal küzdünk, ahogy így hallgatlak, hogy hogyan lehet azt az érzelemmentes, gyakorlatilag biznisz működést hozni, amiben bármilyen támadás éri a te belső falaid mögötti kisgyereket,
az ne látszódjon.
Ne látszódjon, és az ne nyomkodja be azonnal a vezérlőpultba azt az 5 gombot, amitől a kint a téboly eluralkodik. Szóval ez egy fontos, reflektív, már pszichológiai folyamat, amit szerintem nagyon hasznos, hogy az ember, hogyha már lett egy homloklebenye, és amögött van valami, akkor az valahogy... Szóval, hogy valahogy urald magadat, egyre tudatosabban vagyok ebben jelen. Voltak durva veszekedéseim nekem is szakmai alapon, általában nagyon érdekes, aztán visszafejtettem, én pánikba jövök akkor, hogyha azt érzem, hogy bizonytalan helyzetben vagyok. Hogyha az én végeredményem függ másoktól, és az a másik nem rakja bele azt a 150-200%-ot, amit én belerakok.
Olyankor milyen vagy?
Hát dühös. Dühös, mérges vagyok, csalódott vagyok, sok mindent érzek. De azonnal dominálni.
Bántó is tudsz.
Tudom, biztos, és biztos én is, ahogy te is mondtad, hogy biztos előfordult veled, biztos, hogy én is léptem át olyan verbális határokat. Én soha senkit nem támadtam meg, vagy fizikailag, én nem szeretem a fizikai konfliktusokat. Tehát szeretem a kontrollt. És a kontrollhoz való viszonyom a munkámban az gyakorlatilag egy pánikot szült, nagyon érdekes, tehát hogyha a kontrollt én elvesztem, és nem én uralom azt a végeredményt, ami majd az én arcom lesz ott egy felvételen, mert te rontasz, vagy ő hibázik, vagy színházban ugyanez, akkor az a fajta pánik az egy ilyen nagyon kisgyermeki ősembert hívott belőlem elő. Ami hát most lehet ezt tagadni, meg nem tagadni, nem fogom. Tehát, hogy voltak kellemetlen helyzetek.
Valamit szégyelsz kifejezetten?
Nem, nincs. Olyan de alapvetően így? Nem. Nem, mert valahogy ez egy folyamat része is, és ez sem ment föl. De azért mondjuk én igazságtalanul vagy jogtalanul soha senkiben nem álltam bele. Viszont ha belém álltak, az ugyanez a kisgyerek sajnos lökte vissza. Tehát, hogy nekem ezt kellett megtanulni, vagy tanulom, hogy azt a bennem élő kisgyereket, akit valamiért pánikot okoz benne, hogyha körülötte nem úgy mennek a dolgok, ahogy azt ő elképzeli. De nem is ahogy azt ő elképzeli, hanem ahogy az kellene, hogy menjen, ahhoz, hogy mindenki jól teljesítsen, az tud szélsőséges állapotokat eredményezni. De már például hosszú terápia és fejlesztés eredményének gondolom és tudom be, hogy már például, ami nem az én dolgom, azon én már nem cseszem fel magam. Ha elrontotta, valakiben nem hozta be, azzal majd ő elszámol.
Ez nálunk nem így van, és igen. Egyébként nagyon jó, hogy mondod, hogy neked segítenek ebbe. A konyha az annyira felpörgött életvitel, hogy ott nekünk nincs erre időnk, hogy akkor jó, majd megbeszéljük, heti egyszer leülünk, hogy valami. Tehát ott annyira rá vagy szorítva az aleminút megoldásokra, meg belekényszerít az élet ezekbe a megoldó dolgokba, hogy én igazából ott tanultam meg elég rendesen ezt az önuralmat.
Az elmúlt 10 évben mondjuk, vagy 20, de ezt te tudod jobban, mennyi, azt akarom megkezdeni, én vagyok a vendég, és te vagy a séf, akkor mennyire szűkült össze az elvárandó idő, amíg megkapom a kaját a rendeléstől? Tehát mennyire vagytok egy ilyen egyre durvább időprésben, mert hogy ahogy gyorsul a világ, én magam is tudom, hogy ültem el étteremben, hogy hallod, azért most már 20 perc eltettem. Tehát, hogy mi az idő, ami neked van arra, hogy megkapod a rendelést, és az asztalra kerüljön.
Ez nagyon jó emberismerőnek kell lennie, meg nagyon jó felszolgálóknak, hogy azt le tudja venni, hogy a vendég az most tudja, hogy mire érkezett, hogy egy 17 fogásos degustációs menü, ami 2,5 óráig tart, vagy éppenséggel csak pár fogást szeretne enni, és akkor tudja az ember gyorsabban. Tehát mi ebből csinálunk nagyon sok szituációs gyakorlatot, meg attól függ, hogy melyik étteremben vagyunk, a 3-ba, az 1-be, vagy a 2-be, hogy ezt egyből le tudjuk venni. Már hogyha mondjuk például ezzel az attitűddel érkezik, hogy ő most szeretne enni, én tök mindegy, hogy akkor mit teszek le az asztalra, ha már ez megvan benne. Igen. Úgyhogy erre nagyon odafigyelünk, főleg Európában azt vettem észre, hogy itt már egyre kevesebb a türelem.
Igen.
Tehát ott itt egyből vigyél ki valamit, legyen valami az asztalon, és akkor menjen tovább.
Amikor eljöttél a Nemzetiből, akkor azért szerintem volt fél év, egy év, amikor bizonytalan lehettél.
Persze. Sőt, hát mondjuk annyira, hogy akkor forgattam egy sorozatot, meg 2 filmet, és megszületett a lányom, és akkor fél évet otthon voltam vele, de bizony, amikor ezek a nagy forgatások, meg a örülünk a kisgyereknek, egy kicsit úgy kezdett kopni, és ugye bennem élő színész tajtékzott, hogy mikor tapsikoltak már, akkor persze volt bennem, de nem ott.
Olyankor milyen vagy? Irigy is tudsz lenni?
Irigy voltam, irigy, aha. Igen, de szerintem az egy nagyon kezdetleges tudatállapot, és ebből azért úgy az évek alatt kinőttem.
De arra, aki viszont ott van?
Hát igen, de ez is látod egy kívül hordott önbecsülés például. Tehát ott valószínűleg én nem voltam jól magammal. Nem voltak kielégítve azok a művészi ambícióim, vagy az energialevezetés, mert azért ez egy kemény energialevezetés, 7-től 9-ig, vagy 7-től 10-ig a színpadon lenni, az nem volt meg, az emberbe gyűlik minden, és nyilván, hogyha egy olyan tudati szinten van, akkor a környezetébe keresi a hibát, nem magába, hát ő szuper.
Te kire haragudtál?
Mindenkire.
Akkor? Mindenkire?
Azt kérdezem, kire nem? Anyámra. Mindenkire persze, de aztán, hogy elkezdesz helyre kerülni, vagy elkezdtem helyre kerülni, úgy ez is kopott ki, és most már például eszem ágában nem lenne csak azért valakire azt mondani, hogy merő forgat, mert forgasson, tökélet forgatni, szuper dolog, tök örülök.
Ilyenkor a szakmai önbecsülését is ki tudja kezdeni az ember?
Persze.
Tehát szarabb színésznek érzi magát?
Hát persze, hát ha én nem vagyok ott, akkor annak oka van, még pedig az, hogy szar vagyok. Hát én csodálatosan is mesterien tudom bántani magamat. Igen.
Képes vagy eljutni addig, hogy mondjuk a saját alkalmasságodat is megkérdezi?
Sokszor voltam ott, sokszor akartam ott hagyni az egészet, igen.
Ez komolyan van?
Persze, igen, igen. Például a Covid az egy nagyon jó példa volt, ahol nem csak az, hogy a mi ágazatunkban éppen nem jutott egy forint se, meg úgy senki le se szarta, hanem hogy ülsz otthon a kanapén két kisgyerekkel, és egyszer csak minden, amit addig a szőnyeg alá söpörtél a saját működésedben, az egyszer csak így, na, akkor megjöttünk. Ez vagy te. És hirtelen ebben a kiszolgáltatott helyzetben, ahol szintén a kontrollt elveszted a saját karriered és életed fölött, mert kiszolgáltatva vagy valami nagynak, ami fölé nő, egyszer csak nézem a jobline-t, hogy akkor oké. Okay. És amikor rájössz majd meg, hogy csak igazából köművesnek se vagy jó, mert hogy nincs semmifajta végzettséged és tapasztalatod azon kívül, hogy 15 éves korod óta bohóckodsz egy színpadon. Tehát szuper, tök jó. Na, akkor lehet, ezt benéztük. És akkor mivel lehet foglalkozni? Akkor mihez vannak szkíjeim? Kommunikáció, kreativitás. Elkezdesz ebbe a témakörbe menni, keresni dolgokat. Szóval, hogy szerintem nagyon érdekes triggerpontokat nyomkodott meg az a 3 év, amire egyébként már valahogy nem is emlékszünk, de hogy hogyan lehet magadat megugrani, váltani. De aztán persze, mielőtt elmentem volna a biztosítási ügynöknek, visszajött az élet. Nem vicc.
Elmentél volna?
Persze.
Te már gondolkodtál rajta?
Persze.
Hogy valamelyik biztosítóhoz elmény?
Hát, vagy függetlennek lenni, persze. Hát ott beszélni kell, nem? Eladok egy porszívót is, mert minden.
Tehát, ebbe bízol igazán a kommunikációs készséged?
Hát abba, hogy nem vagyok hülye gyerek, abba bízom. Igen, hogyha lerak Szibériába, akkor az ott is 3 perc múlva valaki, tehát valamit csinálnék, gondolom én. Ennek van egy sötétebb oldala, amikor azt érzem, hogy egyáltalán nem vagyok képes semmire, és akkor meg nem. Szóval én igazából egy nagyon szélsőséges fekete-fehér ember vagyok, és most az árnyalatokat tanulom, de hogy hallom, ketten vagyunk.
Igen, igen. Csodálatos hallgatni, mert végre úgy érzem, hogy nem vagyok egyedül hülye.
Én nem gondolom, hogy hülyék vagyunk.
De azért az emberben ez néha megfordul, igen. hogy egyedül mész szembe a 100 emberrel, vagy a 100 ember jön szembe veled.
Igen, de azért azt a felmentésünkre hadd mondjam, hogy amíg te, nem tudom, hány évesen kezdtél el ezzel foglalkozni?
Pár évvel ezelőtt.
Igen, 18, most 20, igen. Akkor 2 éve foglalkozom ezzel. De hogy érted, ott is bele a sűrűbe, nem? Tehát igen, nem volt arra idő, hogy a lelked meg a nem tudom, jót menni, tak. Én ugyanez voltam. Tehát felvették 18 évesen a színművészetire, és tak, és onnantól meg se álltam. Tehát amikor igazából elmennek a 20-as éveim azzal, hogy teljesítmény, teljesítem, úristen, most mit fogok, teljesítettem, de azzal nem foglalkozok, hogy egyébként én magam otthon, hogy vagyok, mi van velem, mire vágyom, ki mit akarok, vagy. Ki is vagyok, ja. Hogy vagyok, hogyan vagyok jelen helyzetekben, hogyan vagyok jelen párkapcsolatokban, hanem mindent annak rendelek alá, hogy, és egyszer csak jön egy 3 éves szünet, és ülsz a kanapén, akkor ez a sok-sok minden 10-20 év egyszer csak így utolér, és azt mondja, hogy jó reggelt, velünk eddig nem foglalkoztál. És hát az egy érdekes állapot.
Mire jöttél rá, ami még megosztható?
Hogy nem Táncsics volt bezárva, hanem az ajtó. Jézusom, bocsánat, majd lesz jobb is. Hogy bocsánat, mi volt neki?
Magaddal kapcsolatban ezen démonok szembenézés nyomán.
Hát rengeteg önmunkára van szükség, persze. Hogy türelmetlen vagyok, hogy amennyire megköveteli a szakmám, narcisztikus vagyok, ez persze most egy divatos szó, ez egy spektrum.
Nem vagyok egy, az.
Persze, alapvetően, tehát nem egy bántalmazó kategóriájú narcisztikus vagyok, de nyilván az ember megszok egyfajta tempót, egyfajta elismertségi rátát, vagy nem tudom, hogy kell ezt mondani, vagy ívet, akkor amikor az megszűnik, akkor az hiányérzetet kelt. Mi hiányzik igazából? Az, hogy szeressenek. Szerintem mindenkinek ez hiányzik. Hogy szeressenek és elfogadjanak. Mert az, amikor nem kell lesz, szerintem az a legősibb és legkegyetlenebb állapot, amikor nem kell lesz.
Ez itt továbbra is a Világtalálkozó Palágyi Eszterrel és Szabó Kimmel Tamással.
Ugye az volt Eszterhez az egyik első kérdésem, hogy miért tettél bele ennyi munkát? Talán ezért? Elismerésért? Szeretetért?
Igen, a bizonyítási vágy az bennem volt.
Tehát kifelé?
Hát elsősorban apukám felé, mert ő azért kőkemény példát mutatott nekem, hogy mennyit kell dolgozni, és hogy azért az ember nem csak úgy létezik, hanem valamit azért le is kell tenni az asztalra, azért az elvárások is magasok voltak, mind szűk, mind tágabb családi részen. Tehát, hogy elsősorban az volt, hogy én azért nem erre a pályára lettem számba, tehát nekem vagy ügyvédnek, vagy orvosnak, vagy közgazdnak kellett volna lennem, 3 diplomával, stb. És akkor jött egy ilyen gyerekkori lázadás, hogy egy átmulatott éjszaka után, ami háromra sikeredett, így valahogy így elpattant így a szülői megértés, hogy akkor a saját lábodon álljál meg, és akkor nem lesz fizetve az iskola, meg stb. Meg akkor jó, hát akkor én meg leszek szakás, majd főzni mindenki tud. Na, ott még jobban elpattant a cérna, és akkor a két okos tojás állt egymásra szembe, hogy nem egyikünk fog győzni, hogy akkor most megenyhül, és akkor vissza a régi mederbe, vagy én feladom.
De tulajdonképpen az egész egy dafkéból fakadt?
Igen, elég rendesen, és mind a ketten azért elég kőkemények vagyunk, úgyhogy ez odáig futott ki ez a dolog, hogy elvégeztem az iskolát, én rá két napra már kim voltam Írországba, egy fillér nélkül, tehát csak oda volt jegyem, és akkor két hónap után hívtam fel először, amikor megvettem az első cipőmet a saját pénzemből, hogy fia, apu, akkor élek, virulok, ő se keresett, tehát én át sem tudom, meg sem tudom szólani, hogy mit gondolhatott volna akkor, de hát bőgtünk órákig a telefonon, akkor utána miatt meglátogatott mindig az összes étterembe. Tehát, és akkor onnantól kezdve látta, hogy nem egy rántott húsos szakács vagyok, hanem van ebbe azért elég széles spektrumon lehet mozogni. És akkor megnyugodott az első munkahelyemen, hogy milyen környezetben vagyok, milyen ételeket szolgálunk fel, és hogy onnan csak fölfele mentem. Úgyhogy ez eléggé bizonyítási vágy volt, hogy én ebbe is. Aztán más kérdés, hogy persze mellette elvégeztem az egyetemet, meg két diploma, minden, tehát hogy ez meg felém volt elvárás. Négy nyelven beszélek, de ezt az iskolapadba tanultam.
Valahol már hetet olvastam, akkor az nem igaz?
Igen, de azt azért nem vallom be, mert azért folyékonyan nem. Tehát, hogyha a vendéggel kell beszélni, azért persze azok az alap dolgok azért megvannak. Tehát azért az szerintem tök jó, hogy a világ bármelyik pontján vagyunk, és egy pár szót tud szólni spanyolul, franciául, olaszul. Tehát, hogy ezek tök jól jönnek, ezek a dolgok. És hát egy elég dafke volt, és az volt a szomorú az egészben, hogy ilyen nagy-nagy évek után úgy próbálkoztam mindig hazajönni. És egyszer csak sikerült hazajönnöm a Kosztezba, és hát az egy elég érdekes helyzet volt, mert három hónapja voltam a Kosztesznél, és pont apuval azt beszéltük, hogy akkor eljön vacsorázni, és akkor megnézi, hogy végre itthon, mert neki az volt a szíve vágya, hogy itthon legyek, és hogy itthon is ilyen sikereket érjek el. És ahogy ezt megbeszéltük rá egy hétre, én őt elvesztettem. Úgyhogy szomorú volt, mert mindegyik helyen utánam tudott jönni, és láthatta, hogy mit tettem az asztalra. Itt pont, amikor megérkeztem Magyarországra, és ugye a sikerek úgy értek, pont azt nem élhette meg. Úgyhogy onnantól kezdve egy kicsit más irányt vett ez a bizonyítási vágy.
Vagy hult, csökkent?
Egy kicsit értelmetlennek láttam utána, meg elvesztette sok minden a miértjét, és sose az elismerésre vagy a díjakra mentem, hanem mindig más emberi motiváció volt ezeknek a hátterében, és ezért volt jó, hogy ott volt nekem a Karcsi, mert ő lett nekem a második apa figurám, és valahogy úgy átvette úgy ezt a helyet, hogy akkor oda bizonyítani, és még jobban kihozzam ebből az egész étteremből ezt a dolgot, és hogy én már nagyon második csillagra mentünk, olyan jó csapatunk volt fönt is, lent is, a konyhán, a felszolgálóknál. Több mint 8 hónapja nem változott a személyzet, ami fine diningnál, ez hatalmas szó, hogy mindenki ott volt, zsigerből tudta, hogy mit, hogy csináljon. És akkor amire be tudtam volna bizonyítani a Karcsinak, hogy ez a sok év kemény munkája, ez megérte, akkor meg én robbantam le. Csak hogy miért voltak ezek a kiborulásaim, vagy a cukrásznál, vagy bármi másnál, hogy ennek sokkal nagyobb jelentősége és háttér dolgai vannak, hogy ezek nem az egóról szóltak sose. Olyan helyzetek voltak, hogy azért egy srác belém állt a konyhán, és azért Magyarországon nagyon sok mindenki tudatmódosító szerekkel, és akkor olyan csapatot kaptam meg, akiből 6 kiszámíthatatlan volt, és akkor belém áll, tehát én azért nem vagyok egy elveszett ember, de én még nőként is azt mondtam, hogy akkor sem én ütök először.
És már akkor, annyira ki volt élezve ez a feszültség?
Igen, tehát hogy ő,
valaki
mert
lehet,
én már nem szólni, hogy elrontotta a kacsamájat, érted, a szerviz előtt, és azt nekünk kell felszolgálni, hogy úgy belém állt, hogy ott álltam a falnál, és akkor mondtam, hogy hát akkor legyen, lesz, ami lesz. Tehát, hogy én nem fogok védekezni, én nem fogok megütni semmit, tehát azért mondtam, hogy inkább bennem legyen először kell, mint másba. És a sásznak lendült is a keze, és hát srácnak annyira meglepődött, hogy én nem is védekezek, meg állok félre, hogy az utolsó pillanatban húzta félre a kezét, és két ujját eltörte a falba. És akkor volt egy olyan, és ezt mondom, hogy ezért más egy vezető, meg egy főnök, hogy a példa statuálás árán jobban megérti az ember, és jobban tud helyzeteket kezelni, és tanítani másokat is, hogy ezt látta a konyha, ő meglepődött azon, hogy én mennyire tökös vagyok, hogy én ebbe beleálltam, és hogy már csak akkor se léptem át egy határt. Ő eltörte a kezét, kiment a mosdóba, a szerviz elkezdődött, és úgy hidd el, hogy ez a srác, ő a melegpályán dolgozott. Soha nem fordult még elő az, hogy ő előjön a pászra, és segít nekem tálalni. És képzeld el, és ő azért egy alfahímnek számított a konyhám. És képzeld el, hátulról előre jött, segített nekem tálalni. Egy szót nem szóltunk egymáshoz, tehát annyira jól tud menni ez a dolog, hogy tudunk csendbe is dolgozni, elég rendesen. Olajozottan ment az egész, és éreztem a srácaim, hogy nem tudták hova tenni ezt a helyzetet. És szépen lement a szerbíz, problémamentesen, és akkor mondta a srác, hogy akkor elmehetek, akkor készüljük mindennel, letakarítottam a konyhát. Ez egymás között egy olyan kimondhatatlan ilyen bocsánatot kért, megbocsátottam, tehát hogy mentünk tovább ezzel a dologgal, és képzeld el, a szerviz után a balesetibe ment el, és begipszeltette a két ujját, és másnap reggel egy órával előbb ott volt, mint bárki más. És onnantól kezdve senkivel is vele se volt problémám. Tehát azért mondom, hogy ezeket megtanulni, és ezeket helyén kezelni, és inkább én áldozom be magam, mint bárki mást, vagy bárhogy legyen. És ez egy olyan kohéziót alkotott, hogy egyszerűen csodálatos. Hogy így az emberi viselkedés meg... Mondom, hibázni mindenki tud. Itt az a nagy kulcskérdés, hogy te kiélezed a másik hibáját, vagy nem. Segítesz neki felállni, vagy belerúgsz a fekvő emberbe. És ez egy nagyon nagy tanulási folyamat.
Csak az jutott eszem, hogy édesapádra hivatkoztál, hogy nem lehet, hogy te már rég ezerszeresen bizonyítottál mindenkinek. És még mindig hajt és űz valami a teljesítménykényszer útján.
Nekem az nehéz volt megélnem, hogy azért apu szemébe láttam, hogy elismeréssel nézel meg büszke rám, de kimondva sose volt. És ez, ami még a mai napig is fáj, hogy ez nem lett kimondva.
Már hogy verbalizálva nem volt, igen, de azért láthatta rajta azt, hogy hát rettenetesen büszke. Hát megnézett téged Londonban,
igen,
is.
Igen, mindenkinek büszkékedett a lánya, hogy nem akármilyen séf, meg hogy tőlem tanult a kolbász, mondom, persze kolbászt csinálunk Londonban is.
De tehát,
igen, tehát hogy ő nagyon-nagyon büszke volt rám, de valahogy úgy egymás között ez nem volt kimondva. És pont szerintem ebbe a pici happy endnek lett így a vége szakítva, hogy már annyira jól volt a viszonyunk egymás között, már azért nekünk nem volt felhőtlen a viszonyunk, hogy már elértünk odáig, hogy már barátok voltunk, nem csak a apa-lánya kapcsolat volt, és valahogy ez ilyen elvarratlan szálként maradt. És most nagyon jó helyen vagyok, nagyon sikeres vagyok, de valahogy hiányzik az, hogy valaki úgy a közelemből, a közegemből, aki igazán ismer, ott egy ilyen elismerést kapjak.
Tamás, te 11-12 évesen, ha már egy bizonyításról, meg ambíciókról beszélünk, te Oscar-díjas szerettél volna.
Igen.
A Méli Hungária után Spielberg ügynöke.
Asszisztense.
Azért úgy próbálkozott, nevezetesen, hogy belőle nemzetközi sztárt faraghatnak. Te mégsem értél ezzel a lehetőséggel.
Hát nem is éltem meg, úgy valahogy olyan hihetetlen is volt, ott Los Angelesbe ülünk, és akkor jön egy ilyen mondat. Hát akkor én még, nem is tudom, főiskola negyedik, vagy akkor már végeztem, nem tudom, szóval azért az nem úgy voltam éppen a Nemzeti Színházban frissen odaszerződve, hogy jó, akkor mondjam, hogy csak egy nyelvvizsgát is, hát ott azért majdnem 10 előadásban játszottam, és abban a Hamlet 3 nővér, abban minden volt, szóval hogy egy elég leterhelt időszakban. Inkább ez egy ilyen nagyon kedves mondat volt, a mai napig nem fogjuk megtudni, hogy ezt mennyire gondoltak komolyan, mert azóta eltávozott az élők sorából, de nyilván a mindenemnek nagyon jól esett, érted?
De nem mentél utána?
Nem. Hát nem. Hát jöttem haza, aztán csináltam a nem tudom már mit a színházba. Nem hiszek én ezekbe.
De miért?
Mert olyan túl szép volt. Mert szerintem ez nem így működik. Nem tudom, most ezek ha dolgok, tehát ha lehet, hogy akkor ezzel kezdek valamit, akkor lehet, hogy kezdtem valamit. Abba is azért gondolom, Amerikában szeretnek nagyokat mondani emberek, most már több egyszerre voltam kint. Az biztos, hogy a beletett munkát ott kint sokkal jobban elismerik, mint itthon. Azért közép-európai színészként kimenni, mondjuk Miami-ba egy filmmel, és utána emberek jönnek, és teljesen mindegy, hogy tetszett nekik, de gratulálnak, és azt mondják, hogy figyelj, nagyon szép, nagyon szépen dolgoztál benne. Hát ilyet itt a egyszer nem hallottam. Tehát itt mondjuk volt egy filmpremérem, a kedvencem, és találkoztam el, és egy ismerősömmel utána, tudod, hát ilyenkor a színész azért ugyanúgy nagyon várjuk, hogy gratulálok, a gratulálok, és akkor az ott így, szia, hogy tetszett, hát ez kurva szar volt, mondta, és az a rendület, én ott is hagytam a díszbemutató bulit, és hazamentem, azt gondoltam, hogy ennél nagyobb pofást nem kaphattam volna. Szóval, hogy ez itthon így működik, kint meg úgy. De itthon gratulálni sem nagyon gratulálsz, mert...
Nem, és ez szomorú egyébként.
Igen, én megpróbáltam.
Tehát az, amikor egyszer. Mondjuk egy vacsora után kimegyek az asztalhoz, és könnyes szemmel állva tapsolom, mint egy Oscar-díj átadom, hogy oh my god,
vagy a repülő,
hogy annyira más, tehát, hogy annyira pozitív közeg van, más szemlélet van itthon, meg szégyeld el magad, hogyha neked valami sikereid vannak.
Igen, tehát bocsáss meg, azért kínom, először voltam Amerikában, Los Angelesbe sétáltunk, és nagyon sok hajléktalan volt, de egyik hajléktalan sem ült és csak kéregetett, hanem mindenki csinált valamit. Az egyik a szögekkel lépkedett, a másik vicces feliratot tartott, de ha megfordított, akkor az volt, hogy igazából csak piálni akarok. De hogy mindenkinek volt valami kis súlya, és akkor értettem, hogy csinálják a pénzt, érted? Hogy más a felfogása annak, hogy mi az, amit csinálsz, a beletett munkád. De ugyanúgy vissza is adják, szóval tök értékeli. Itthon meg tök igazad van, csinálsz egy jó filmet, akkor nem hívjuk. Teljes hülyeség az egész. Szóval valahogy...
Azt mondtad, hogy te megpróbáltál egyszer gratulálni, jól hallottam?
Többször is megpróbáltam, én szeretem el is megy az, ha jó valami. Igen, azt például egy
ha nagyon... nem akkor is. Hát én már azt is megtanultam.
Igen, nem akkor is. Hogy néztem egy előadást, ami nagyon tetszett, és abban volt egy idősebb és nagyon ismert színésznő, nem mondok nevet, és akkor megírtam neki, hogy szia, szuper voltál, ahogy te ott kimész, és az a három visszafordul. Na, utálom, ki szerep. Oké, akkor hagyjuk. De hogy valahogy fogadni se tudjuk sokan, de lehet, hogy csak az én szakmámban van így, nem tudom, olyan kiélezett a helyzet, hogy mindenki azt hiszi, hogy csak azért mondod, mert nem tudom. De én meg szeretem ezt, tehát ha valami jó, akkor tök jó. Most például épp a gyermekeim iskolájában jövök, ahol Óz a nagyvarázsló lesz a karácsonyi előadás, mind a két gyerekem szerepel benne, és négy tanár rendezi, és akkor megkértek, hogy nézzek egy picit rá. És akkor persze beülök, és akkor jött azt hiszem a Madári Esztőt, aki játsz egy nyolcadikos fiú, és tök ügyes volt, volt humora, tök jól tolta, de nagyon hadart. És akkor a végén, nem tudom, amikor jöttem ki, pont ő is jött ki, mondta, hogy jó napot kívánok, mondom, szevasz, figyelj, mondom, kurva jól nyomod. Mondom, nyugodjál meg, szépen lassan élvezd ki, amit beszélsz, játszál. Mondom, egyszer csak örülj annak, hogy jó ott lenni. Hú, köszönöm szépen, hú, ez nagyon jó. De érted, most annak a fiúnak lehet, hogy most a következő, nem tudom, 15 napját, amíg játsszák ez majd ezt az előadást, addig lehet, hogy kapott valami olyan pluszt, amitől benne. Egy kicsit úgy megnyugszik, és nem érzi azt, hogy hadarnia kell, hanem picit azt érzi, hogy wow. Én ezt szeretem. És tényleg...
És nem kerül semmibe.
Semmiben nem kerül. Igen. De az, hogy egy másikat biztatni, vagy jól hozzászólni, szerintem az tök fontos. Na, visszatérve, mert érzem, hogy ezt akarod. Igen, valószínűleg ez egy elszalasztott lehetőség a részemről, de csak azt tudom mondani továbbra is nagyon diplomatikusan, hogy ezt már sosem tudjuk meg.
Diplomatikusan.
Igen.
Mikor, vagy melyiket unod jobban? Ha Made in Hungáriáról kérdeznek, vagy ha a papapiáról?
Hát igazából már egyiket sem. Mind a kettő valakiknek nagyon nagy élmény volt, és nekem is más élmény volt, mind a kettő.
De mintha bizonyos interjúhelyzetekben azt szedtem volna észre, hogy...
Nem tudom, hogy ez az a bizonyos interjúhelyzet, ahol épp a jobb kezemmel így markolom a bal kezem. Csak úgy észrevettem, szóval igen.
Pedig semmilyen bántó szándék nem vezet. De hogy ezeket azért, hogy ezeket az interjú szituációkat kicsit úgy eltartottad, tehát
igen.
Nem?
De.
De miért? Mi volt? Miért maradt benned egyik-másik film kapcsán rossz élmény? Mert maradt.
Hát az egyik film kapcsán pontosan tudom, hogy miért. Másik film kapcsán nekem nem volt rossz élményem, inkább az ütött meg nagyon hirtelen, akkor voltam 23 éves a Médi Hungáriában, hogy hirtelen tudok felszállni a villamosra, mert sikoltoznak, meg jönnek, meg mutogatnak, meg ott a izé, tehát akkor ez még nagyon más világ volt, nem volt ekkora social media, ahol a hírek így mennek, meg a nem tudom mik, akkor az egy baromi ijesztő változás volt az életemben. De inkább az volt nagyon ijesztő, hogy onnantól elkönyveltek engem a vicces, szép fiú, énekel, jó van, ő már megvan. Én meg mindig azt éreztem, hogy de nem, nyilván most oké, ez nem olyan, tehát most ezért magunk között színészileg az nem egy olyan nagy feladat, mint mondjuk nem tudom, a Lefkovicsék gyászolnakba egy több rétegű karaktert, aki ráadásul héberül beszél anyanyelvi szint. Szóval, érted, a kettő között azért van egy nagy különbség, de valami mindig ezeket szerettem volna csinálni. de azt éreztem, hogyha én ezt megülöm ezt a lovat, és hát itt jön az, hogy nem volt mellettem menedzser, mert lehet, hogy meg kellett volna ülnöm, és lehet azt jól is megülni, nem csak úgy, hogy mindig elmondom, hogy igen, ez egy nagyon jó film volt, igen, ez egy nagyon jó film volt, igen, ez egy nagyon jó, hanem azzal valamit, mit kezdesz azzal a hirtelen rád irányult figyelemmel, akkor lehet, hogy hamarabb el tudtam volna kezdeni építkezni. Én meg inkább visszahúzottam, és nem akartam azt, hogy mindenhol erről legyen szó, mert azt kerestem mindig, hogy tudnék ez ellen menni, és akkor valahogy így.
Nem zavarta meg a te fejed akkor fiatalon ez az országos ismertség?
De egy kicsit megzavarta szerintem.
Utána jött nem sokkal a Voice is.
Igen.
Tehát, hogy úgy nagyon elől voltál.
Igen.
És ez fiatal emberek esetén járhat mindez veszélyek. Igen. Kérdezem, álmaival.
Na, mondjam.
Na jó. Hát jár, de egyébként szerintem nem olyan nagy mennyiségben, szóval én ettől nem változtam meg, nem lettem bunkó, nem tudom. Biztos volt egy-két olyan alkalom, amikor kicsit jobban elhittem magamat egy társaságban, egy beszélgetésben. Igazából én is azt éreztem, hogy az irigység akkor az nagyon, az irigység mutató az nagyon kilengett körülöttem, de hogyha a másik filmet említetted, bár hashtag 13 van nagyjátékfilm, a Papapia, ott például az a kárörvendés, igazából amivel én találkoztam, tehát nem egy jól sikerült. Tehát, hogyha egymás mellé rakom a filmet, a két filmet, akkor az nem egy jól sikerült, nem egy úgy sikerült. Nem akarom fikázni, sok ember látta 4-szer, 8-szor, 100-szor, nekik ez tök nagy élmény, egy új generáció abból ismert meg, és a mai napig felismernek. Nekem ez tök oké. De ha szakmailag nézem, és benne voltam, akkor tudom, hogy az hogy készült, hogy az hogy lehetett volna még jobb.
Nem is akarom, hogy nagy műelemzésbe menjünk, meg csak hogy mi a hibája szerinte, csak egy mondat.
Mi a hibája? Igen. Az ízlés.
Ízlés, igen.
És amikor utána én bemegyek, és már kim van ez a film, és sok embernek nagyon nagy élményt okoz, sok ember a szakmában azt mondja, hibáztál.
De ezt megkaptad.
Hát, most mondom az állapotot, az attitűdöt, és amikor bemegyek, és az, hogy papapia, tehát, hogy elkezdek oltogatni a közvetlen kollégáim azzal, hogy csináltam egy filmet, és akkor is csak azt tudtam, egyébként nagyon, hát nagyon rossz érzés volt, de hogy így visszakérdezik, hogy bocs, mondasz egy filmet magadtól, és akkor arról beszélgethetünk, csak aztán nem tudott. És akkor ezzel úgy azt éreztem, hogy le van rakva ez a viszony, szóval, hogy akkor most engem ne basztassál, légy szíves azért, mert hát pontosan mindenki hibázik, sőt a hibáink tök jók, hogy vannak, mert abból fogunk tanulni. Mindenkinek vannak rossz döntései, hiszen napjában 256-szor hozunk döntést, nem mindegyik jó. Na bum, hát most egyszer bele lehetett szaladni egy ilyenbe. Most már így gondolom, akkor ez nagyon frusztrált és nagyon nyomasztott, főleg az olyan felhangú kritikákban, hogy személyes sértésnek, hogy vállalhat el, kinek mi köze hozzá, hogy én mit vállalok el, kinek mi köze hozzá, hogy te hogy rakod össze a menüt, nem? Az a te kreativitásod, az a te döntésed, hogyha...
Ezer egy dolog befolyásol mindent.
Persze. Hogyha te tetszett, nem tetszett, neked megvan a jogod, hogy azt elkapcsold, vagy ne nézd. Én meg aláírtam egy szerződést, jó barát. Nekem már nincs meg a jogom, hogy ne csináljam végig. Nekem azt végig kell csinálnom. Tök érdekes, hogy mondtad édesapáddal a viszonyodat, és hogy nekem is nagyon sokáig volt apámmal egy rossz viszonyom. Gyakorlatilag 30 éves koromban robbant ez, vagy indult ez, és volt olyan időszak, hogy nem beszéltünk egymással, mindegy, és akkor, amikor ezt a Lefkovicsék gyászolnak című filmet csináltunk, ahol egyébként pont egy Izraelből visszajött, Izraelben megtért, és visszajött az anyja temetésére, visszajött férfit játszom, aki hozza a kisgyerekét, de az apjával nem beszél 17, vagy nem tudom hány éve, de egy hetet a síva, az egy szertartás, egy gyászszertartás a zsidóknál, egy hetet együtt kell tölteni az elhunyt házában, és ezért lesz egy egyhetes összezártság, felszínre kerül egy csomó gyerekkori feszkó. És amikor ezt tanultam, ezt a szerepet, meg készültem rá, akkor pont édesapám jött fel, hozott nekem sonkát, meg nem tudom, micsodát, meg nem tudom, meg pénzt, és a Kelenföldi pályaudvaron ültem az autóba, volna egy ilyen nagy panorámatető, és ott esett az eső, hallgattam valamilyen so sad zenét, és akkor elkezdtem, meg volt egy kis magánéleti kavar is, mindegy, elkezdtem sírni, és ebben a sírásban valahogy rájöttem, hogy annyiszor vártam el, hogy az apám azt mondja, hogy szeretlek. Hogy köztünk ez miért nem? És akkor arra fordítottam, nyilván az ő anyukája sosem mondta neki, akkor örült mindenki abba az időben, hogy nincs háború, csak egészséges legyél, aztán jó lesz. De hogy valószínűleg máshogy neveltünk. Mi meg ma annyira foglalkozunk a lelkünkkel, meg én a gyerekeimnek állandóan szeretlek, 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 hogy ez ne legyen ilyen. És úgy ültem, néztem ezt az esőcseppeket, hogy üzletek, hanem az meg. Olyan a fatárom, hogy szeretlek. Mert rájöttem, hogy én sem mondtam soha. És akkor emlékszem, hogy állok, szakad az eső, jön az apám öltönyben, föl a aluljáróból, szatyor, sonka, hagyma, nem tudom, mindent. Szevasz, fiam, és akkor álltam, de akkor már sírtam, nagyon érdekes volt, tehát 38-39 évesen, és akkor mondtam, hogy figyelj, fater, tök sokat gondolkoztam, és azt hiszem, hogy te egy nagyon jó apa voltál, ezt szeretném, hogy tudd. Vagy van, mondom semmit, csak szeretném, hogy tud, hogy nem azért, ugyanaz érzelmi életünkkel nem foglalkoztál, de valóban mindent megadtál nekünk, amire szükségünk volt, és hogy most már látva apaként, ez kurva nehéz, és nem is lehet jól csinálni, de hogy bár sosem mondtuk, de szeretlek. És apám elsírta magát, hogy gyere, bazd, hogy egy pálinkát. Nem tudok, már nem kell dolgozni, hogy autóval vagyok. Na de onnantól az apám tök sokat nyílt már a gyerekeim felé is, meg felém is. És onnantól elkezdtünk beszélgetni. És nagyon érdekes volt. Nem azt mondom, hogy innentől mindenki gyökeresen a működése megváltozott, de hogy egy fogaskerék a helyére került, és egy picit smoothie lett így a viszonyunk, vagy hogy az energetikai áramlás kettőnk közt legalábbis, az biztos vagyok benne. Tehát engem például az a film így gyógyított a magánéletemben is.
Mikor láttam ezt a filmet, meg voltam róla győződve, hogy volt ebben valami személyes gyógyulási folyamat. Ezért is volt jó film többek közt. Az egy nagyon, és nagyon erős alakítás szerintem. A te esetedben van egy olyan pont, vagy ti esetetekben, amikor ez a közeledés, ha nem is ennyire szakrálisan és meghatóan, mint hogy most Tamás elmesélte, de valahogy létrejött? Mert amikor ők elváltak, akkor azért neked lehetett egy nagy törés, meg távolodás.
Hát közhely, de szerintem az egész életem úgy egy nagy törés volt. Tehát azért nem volt egyszerű a gyerekkorom, tehát nekem apukám nagyon sokat ivott, és eléggé agresszív volt, és ezért is váltak el. Úgyhogy itt ilyen nagyon, nagyon sok minden játszott szerepet, hogy jó is, hogy elváltak, már amikor egy gyerek sírva könyörög, hogy a szülei váljanak el, akkor szerintem ott már nagyon nagy baj van. Aztán végül ez bekövetkezik, és akkor látja az ember, hogy tönkre megy a család, és az akkor úgy rájönni, hogy vajon mi lehetett a háttérben, vagy hogy lehetett, és valahogy ott apukámba is megtört ez a dolog a válás után, hogy elvesztette a családját, és a gyerekeket is, és hogy nem volt jó apa. És hála az égnek valahogy úgy történt ez a dolog, hogy nem csak befele fordult, hanem mi elkezdtünk beszélgetni. És akkor már tini koromban, azért 14 évesen azért már kicsit jobban szabad szájúbb az ember, és akkor már felmertem tenni olyan kérdéseket, amit előtte nem. És nagyon sokszor, nagyon sok mindent átbeszéltünk, és a mi értekre próbáltuk megtalálni ezt a megoldást. Ő megváltozott, tehát hogy ő felhagyott az ivással innentől kezdve, meg úgymond visszaállt egy nagyon jó személyiség, és innentől kezdve nem csak apalánya voltunk, hanem barátok voltunk, és onnantól kezdve változott meg az egész dolog.
De meg tudtál lehet bocsátani?
Ez szerintem nem biztos, hogy a megbocsátásról szól, hanem mindenki azt mondja, hogy az éremnek két oldala van. Szerintem sok oldala van az éremnek, nem csak kettő. És én is feketén-fehéren látok, de valahogy úgy megtanultam az életem során, hogy nem csak fekete-fehér létezik, és sok minden közre játszik ezeknek a dolgoknak. Nem megbocsátás, megértettem, elfogadtam, kibékülni ezzel a helyzettel, vagy amik történtek, sose fogok. Ezek örök fájdalmak és örök emlékek. De valahogy megtanultam azt, hogy ezt hova tudom elhelyezni, vagy melyik fiókba tudom ezt belerakni. Néha elő kellett venni foglalkozni vele, de most már azon a részén annak a fióknak szerintem túl vagyok.
Én magamtól nem hoztam volna ezt szóba, de ha már ezt említetted, szerintem az egész könyvnek a legfájdalmasabb és szívettépő része az, amikor elmondott, hogy édesapád sokszor azért emelt kezet rád, hogy tulajdonképpen édesanyádat bántsa, tehát kvázi ilyen zsarolási potenciálként lökött oda téged. Na most, amikor te ezt leírtad, nekem az volt az első gondolatom, különösképpen úgy, hogy felidézed az édesapáddal való későbbi szép kapcsolatodat, hogy az ilyet meg lehet beszélni? Vagy ilyenre van feloldozás? Mert én még ilyet nem is hallottam, szerintem szóval.
Itt azért nagyon, nagyon fura kettőség van, mert van egy apa részről egy fájdalom, hogy miért történt ez, vagy hogy. És ugyanakkor anya részről sokkal nagyobb a fájdalom. Mert akármi is történhet velem, szerintem egy anya az életét kell, hogy áldozza a gyerekért, vagy legalább megpróbálni. És az nekem ez a része, ez jobban fáj.
Tehát, hogy ő nem védett meg.
Igen. Igen. Azzal nehezebb szerintem azonosulni. Tehát a fizikai fájdalom az előbb-utóbb elmúlik, hogy meggyógyul az ember tőle. A lelkit azt szerintem sokkal nehezebb helyre hozni, főleg egy ilyen dolgot.
Édesanyáddal ilyen értelemben nincs is szorosabb viszonyod?
De van viszonyunk, meg beszélünk, de szerintem vannak dolgok, amik nem tudnak tovább fejlődni. és vagy megtanulunk azzal együtt élni, vagy életünk végig feszegethetjük, de én amondó vagyok, hogy én mindig megpróbálok mindent megtenni az ügy érdekében, hogy a legharmonikusabban vagy békében legyek önmagammal elsősorban. Tehát, hogy én mindenkinek ezt próbálom mondani, hogy nem másba keresünk a hibát, magunkba. Ha én magamba el tudom tenni azt, hogy én mindent megtettem, megbeszéltük, tudom a mi érteket, és én ezt tudom kezelni, az a legfontosabb, hogy saját magammal békében legyek. Amíg bent nem vagyok békében, és sok minden frusztrál, és csak a düh meg a harag munkálkodik, az jóra nem vezet.
Mostanra ez így kijelenthető, hogy ez a béke, vagy ez a viszonylagos béke, ez megérkezett szerinted?
Meg, már annyi év, meg annyi minden dolog történik, meg mindig valami áthelyeződik, vagy újra jön, úgyhogy én haladok az önismeret útján, mert szerintem életünk végéig tanulunk, és ez szerintem így van jó.
Ami nekem még a rendkívül vallomásos könyvet kapcsán felmerült bennem, és amelyen őszintén beszélgetünk, gondoltam, megkérdezem, ha már így felhatalmaztál, és remélem nem vesz tapintatlanságnak a kérdést, egyfelől ámulatba ejtő ez a teljesítmény, amit letettél az asztalra, világviszonylatban is jegyzett, csak az volt az egyik első kérdésem, olvasva ezt a könyvet, hogy szól-e másról is az életed, mint sem a munkáról, a teljesítményről és a sikerekről? Vagy tulajdonképpen egy életre eljegyezted magad azzal, hogy te világviszonylatban is élenjáró séf leszel és vagy?
Látod, ez viszont nálam teljesen másképp működött. Én sose tűztem ki sikereket, eredményeket, célokat, hogy én mit szeretnék elérni, hanem dobta az élet. Én azt nehezményezem ebbe az egészbe, hogy azért háromszoros munkát fetszöltem ebbe bele, és már rég máshol kéne tartanom. És ez a nehéz megemészteni, hogy tényleg mennyi energia van benne. Én azok közé, a szerencsések közé tartozom, hogy én a munkám, a szerelmem, az életem, én ezt nem teherként élem meg, nekem ez felszabadulás, és így szerintem mi teljesen más. Más az egész életnek az értelme. Tehát én mindenkinek azt mondom, hogy próbálja megtalálni azt, amiben jól érzi magát munkaterén is, mert annál szomorúbb nincs, amikor az ember leér egy életet, és szürke pöttyként éli rá, és gyomorgörcsel megy be a munkahelyére, és a háta közepére nem kíván. Tehát szerintem ott már egy fél siker, fél boldogság van, hogyha azzal tudunk foglalkozni, ami nekünk az egyik szerelmünk, és a kedvünket lejjük benne.
Nem tudom, melyik lektőrírő írta. Nekem nagy fordulatot jelentett a horizontomban, hogy az élet nem a győzelmektől szól, hanem arról az emberről, akit először fölhívsz, amikor győztél.
Igen, ezt még keressük a telefonkönyvből, hogy ki az első, akit fölhívok. Igen, ez még ott van a listán, amin dolgozni kell mindenféleképpen.
De dolgozol rajta? Tehát ez a része is?
Dolgozok már egyébként, akkor mi értelme lenne ez az egész mókuskerének, hogy tényleg nincs kivel megosztanod a sikereidet, a hétköznapjaidat, az otthon főzéseket, az együtt töltött ünnepeket. Tehát szerintem ez nagyon fontos, ez lélekbe is nagyon fontos. Tehát, hogy el szoktam mondani azt is, hogy naponta azért háromszor az ember eszik. A háromszor csak rohanva eszel, és nem jót eszel, az lelkileg is meglátszódik az emberem. Na most, hogyha háromszor jót eszek, és ez nagyon finom, de egyedül eszem, az is meglátszódik. És szerintem az életben a boldogságot, az örömöt, a jókat, akkor van értelme, hogyha meg tudja osztani az ember másokkal.
Hát legyen ez a végszó. Hú, de jó volt veletek beszélgetni, és köszönöm az őszinteségeteket. Nagyon köszönöm.
Mai vendégpárosunk Palágyi Eszter és Szabó Kimmel Tamás volt. Világtalálkozónkat nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Lantos Dániel és Mihók Péter segítségét. Találkozunk jövő szombaton itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!
Jövő héten ugyanebben az időben két új világot, két új karaktert mutatunk be önöknek. Világtalálkozó. Kadarkai Endre műsora.